apostolok cselekedetéről írott könyv 17. fejezetét olvasom, a 16. verstől a fejezet végéig. Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel naponként, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézus és a föltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdet. Mivel idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, amint halljuk, szeretnénk tehát megérteni, hogy mik is ezek. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem néktek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik ember kéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint ha szűkölködne valami nélkül, mivel ő ad mindenkinek életet, lehetetet és mindent. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Isten, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják. Hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy föltámasztotta a halálból. Amikor a halottak föltámadására hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionysios is, aztán egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Szerint formabontás lesz ma este, nem három, hanem négy gondolatot mondok el a testvéreimnek kivételesen, bár hát 14-et is lehetne, ez olyan csodálatos ez a rész. Aki nem tudná, amikor Ravasz Lászlót annak idején az akadémia tagjává választották, az akadémiai székfoglalóját az aténi beszéd elemzésével tartotta meg. Csodálatos tanulmány, Ravasz Lászlónak ez a gyönyörű székfoglalója. Na de hát itt most nem az akadémia díszülése van, hanem egy egyszerű hétköznapi biblióra, de itt is valamit szeretnék felmutatni ennek a csodálatos történetnek a szépségéből. aténi prédikáció, Pál apostol Aténben prédikál. Annyit tudni kell, hogy Atén nem egy város volt az ókor sok városa között, nem is a legnagyobb volt, kisvároska volt már ekkor, amikor Pál apostol ott járt, régen dicsőséges nagyváros volt, aztán a politikának a súlya, súlypontja áttevődött, hol Rómába, hol Alexandriába, és egyre inkább összezsugorodott, úgyhogy akármilyen csodálatosan hangzik, Atén turista város lett annak idején. A kultúrának a fellegvára volt, filozófusoknak a tömkelege jött, ment, amit mondja is, hogy nem is volt más dolog, csak tegykákat, híreket, filozófiákat hallgatni, tovább mondani. Tehát Atén nem egy város volt, hanem a város, azt lehet mondani, a kultúra városa. Az a város, amelyik nagyon fontos volt, hogy hogyan fogadja az evangéliumot. Amelyik városba el kellett vinni az evangéliumot. Pál apostol megcélozta Atént, úgy, mint a görög kultúrának a fellegvárát, és ott is akarta hirdetni az evangéliumot. És amint itt hallottuk, meg is történt, Pál a munkatársait várta egyéb vidékekről, ő magában kóboroltott a város utcáin, nézegette a szentélyeket, szobrokat, és eközben egy csodálatos inspirációt vett egy oltárról, amelyiken ezt a felirást találta, hogy az ismeretlen Istennek. Történészek egyébként azt mondják, hogy több ilyen oltár is volt Aténben is, meg a birodalom más területein is, de ez nem zavar senkit. Voltak ilyen szobrok, ilyen oltárok. Ez azt bizonyítja, hogy sok Isten hit volt, tulajdonképpen mindennek volt Istene. A tengernek, egészségnek, betegségnek, tolvajoknak is külön Istenük volt, mindenkinek volt Istene. És mégis úgy érezték, hogy azért, hát ha még vannak ismeretlen Istenek. Hiába tisztelem az összes ismert Istent, hogyha van egy ismeretlen, akkor aztán lecsap rám. Tehát ebből a meggondolásból építettek oltárokat ilyen felirattal, hogy az ismeretlen Istennek. Én nem ismerem most még, de hát ne haragudj rám, te ismeretlen Isten, ne bánts engem, oltáron ajándékokat adok neked. Tehát Pál apostol így járkált a városba, és ezekből vagy ebből az egyik ilyen oltárból inspirációt vett, hogy majd hogyan fog prédikálni az aténiek között. Hát természetesen ennél sokkal hosszabb volt a prédikációja, ez inkább egy rövid vázlata a prédikációjának, de nagyon érdekes az, hogy ez egy egészen másfajta beszéd, mint amit előzőleg hallottunk, akár Péter szájából, akár István szájából, akit aztán megköveztek a prédikációjáért, akár Pál szájából, amikor a zsinagógákban prédikált. És ennek a nagy egyszerű magyarázata az, hogy amikor zsidó hallgatóság előtt prédikált Pál, akkor Mózest idézte, és ószövetségi történetekre utalt a prédikációjában, mert azt értette a hallgatóság. De Aténben hiába prédikált volna Mózesről vagy Jeremiásról, ez aztán igazán, pláne ott az Areopágoszon, ezek a csellengő filozófusok és naplopók, ezek mindenhez értettek, csak a zsidó teológiához nem. Tehát ezeknek egy más nyelven kellett beszélni, és beszélt is más nyelven. És ha idézett, ha emlékeznek rá testvérek, egy pogány költőt idéz, a ti költőitek is megmondották. Tehát nem az, hogy Mózes is megmondotta, hogy hiába mondta, hogy a Mózesnek nem volt tekintélye, de az, hogy a ti költőitek közül valaki ezt mondta, annak ott volt súlya. Tehát itt az első gondolatnak a lényege az, hogy ez egy egészen más prédikáció, mint az előző, illetve pontosabban a zsinagógákban másként prédikált Pál és a pogányok között. Nos, voltak olyan nagyokos teológusok, magam is hallgattam ilyen prédikációkat, akik azt mondották, hogy ez rossz prédikáció, nem így kellett volna Pálnak prédikálni, és hát az bizonyítja, hogy rosszul prédikált, nem is lett eredmény a prédikálásának. Egy-két férfi, egy-két asszony, megtért, aztán többi filozófusok napirendre tértek, majd meghallgattunk, hogy ki nevették. Tehát lám Pál eredménytelenül prédikált, rosszul prédikált. És miért prédikált rosszul, mondják ezek a nagy okos teológusok? Azért prédikált rosszul, mert rám itt ilyen görög filozófikus gondolatokat mondott, ahelyett, hogy egyszerűen azt mondta, hogy Krisztus meghalt a kereszten, az én vérrel lemossati bűneiteket. Mivel nem ezt prédikálta, hanem itt egy más stílus használt, azért nem volt áldás rajta, ezt állítólag később ő maga is belátta, bűnbánatot tartott, és itt a teológusok fantáziájára rettentő messzire kiszélesíti a dolgot. Ez szerintem ez egy tökéletes tévedés. Legalábbis a Lukásnak az intencióit egy kicsit kitapogatjuk, akkor szó sincs, hogy ez egy rossz prédikáció volt. Lukás szerint ez egy modellszerű prédikáció volt. Egy modell volt, hogy így kell predikálni a pogányok között. Ahogy modell volt a másik, hogy így kell predikálni a zsidók között. Zsidónak zsidóvá, görögnek görögvé kell lenni, és ez egy modell, egy minta prédikáció, hogy nagyjából így kell megközelíteni a pogányokat. Ezt tehát mondom az első gondolat, amit ide hoztam, hogy fölidéződött bennem, hogy olvastam ezek a nagy okos gondolatok, hogy Pál bűnbánatot tartott, és aztán onnan soha többé így nem prédikált, mert ezt rosszul csinálta. Hát ezt én nem fogadom el, azt mondom, nagyon is jól csinálta, és igenis tudatosan csinálta, és Lukács is tudatosan írta így ezt a részt, hogy emberek keresztjének, ha mentek a fogányok közé misszióba, akkor körülbelül így közelítsétek meg a fogányokat. Ide kapcsolódik a második gondolat, hogy tudnélik ez, hogy ezzel kezdte az Areopágosz a beszédét, hogy találkoztam az ismeretlen Istennek szentelt oltára, hogy ez vajon trükk volt-e, vagy igazán így gondolta Pál. Hogy tudod, egy istenfélő, vallásos embernek ismertelek meg titeket, a sok szentét arról győzött meg, és ahogy láttam ezt, hogy ismeretlen Istennek, hát jövök és én megismertetlek titeket azzal, aki nektek ismeretlen Isten. Hogy ez a nagyon szellemes, ha trükk, akkor nagyon szellemes trükk volt, hogy így lépett be a gondolkodásukba, de állítom, hogy ez nem trükk volt, ez meggyőződés volt. Tudnék, most kiélezzel mondom, a mai napig is kétféle misszió van. Az egyik misszió azt mondja, hogy amit ti tudtok, hisztek, imádkoztok, az nulla, szemétre vele, én hozom az igazságot. Általában ilyen evangelizációk hangoznak ma. Ha te szereted Petőfit, József Attilát, Szabó Lőrincet, vagy Ady Endrét, az mind semmi lesöpörni, és elő azzal, ami az igazi, a Bibliai, akkor olvassuk a Bibliát. Tehát az egyik misszió lesöpör minden előzőt, és jön a nagy igazságokkal. A másik misszió az, amelyik tiszteletben tartja azt, ami előtte volt, tehát akár József Attilát, Ady Endrét is, és Pirinszky Jánost, a többieket, és azt mondja, hogy én még ennél többet is tudnék mondani nektek. Tehát van misszió, aki azt mondja, hogy nem, hanem majd én hozom a nagy igazságot, másik azt mondja, hogy valamit ti már megsejtettetek, ez nagyon jó, csak az még kiegészítésre szorul. Hát itt Pál így gondolkodik és így prédikál, és ez nem trükk nála, hanem ténylegesen ő komolyan vette, hogy ezek istenfélő, istenkereső emberek. Tovább kell vezetni őket, nem kell megsemmisíteni az eddigit, hanem tovább kell építeni. Nem kell azt hiszem mondani, hogy én ezt képviselem, mint teológus, ezt a gondolatot, hogy nem szabad megsemmisíteni semmi értéket, szépséget, filozófiát, ami igaz, azt igenis tovább kell vinni a Jézus Krisztusnak a teljességére. Tehát nem egy szónoki fogás volt az, hogy hivatkozott Pál ismeretlen Istenre, hanem igenis meggyőződése volt, hogy ezek Isten kereső emberek, én tudok nekik segítséget adni, hogy tovább jussanak az Isten ismeretben. És most a harmadik gondolatban visszatérek erre, hogy egy pogány költőt idéz. Az egyik legátfogó gondolat az egész Újszövetségben az, amit itt talán az egész emberi nemet egy vérből teremtette. Meghatározta idejüket, lakóhelyüket, hogy keressék az Istent. mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták, mi meg az ő nemzetsége vagyunk. Tehát Pál apostol úgy idéz pogány költőt, mintha Mózes idézne nép. És nem tesz minőségi különbséget, hogy hát ez ugyan költészet, de hát ez pogány költészet, de Mózes az igen. Ha van fülünk a hallás, akkor kiértjük, hogy így egyenértékűnek tekinti azt a pogány költőt, aki ezt mondotta, hogy Isten nemzetsége vagyunk, mint Mózes, aki azt mondotta, hogy Isten szövetséges népe vagyunk. Tehát nem tesz minőségi különbséget, hogy ez szentírás, amit most Mózestől idézek, hát ez meg költészet, amit éppen idézek. Ez egy roppant fontos dolog, és sajnálatos módon a hívő társadalom Magyarországon ezt nem ismeri, ezt a Pál apostoli tágasságot, ezt a nyitottságot. Hogy tudnék, nem attól igazság valami, hogy benne van a Bibliában. Az igazság akkor is igazság, ha nincs benne a Bibliában. Ha valaki rátalál az igazságra a Biblián kívül, vagy pláne egy költő megénekeli magas szinten az igazságot, az egyenértékű a Bibliának az igazságaival. Ez sokak számára iszonyat, amit most mondok. Számomra a világ legtermészetesebb dolga. Hát nem az igazsága fontos. És az Isten nem adott kijelentést az egész világon költőknek, filozófusoknak, tudósoknak. Hát olyan szűk az Isten, szűk kerül. A Mózesen át, igen, azt az összes többi semmi. Hát mondom, aki úgy gondolkodik, az tanulmányozza Pál aténi beszédét. Ebből világosan kitűnik az, hogy hogyan gondolkozott Pál. Mit jelentett neki az, hogy görögnek görögé. Ha a görög filozófiában voltak igazság elemek, azt ő boldogan kivette, és azon az emberek, hát a ti filozófusaitok is megmondták. Kívánva kívánnám, hogy a magyar fölébredt nép jusson el erre a tágasságra, amit még egyszer elmondok, hogy nem azért igaz valami, mert a Bibliában van. Azért igaz, mert igaz. És hogyha valaki másutt a Biblián kívül valami igazi igazság, érvényes igazságot talál, az pontosan úgy érvényes, mint a Bibliának az igazsága. Ez itt teljesen egyértelmű Pál apostolnak a idézetéből, ahogyan ő egy pogány költőtől idézi ezt a nagyszerű gondolatmenetet, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, az Isten szövetségese, az Isten népe vagyunk, az ő nemzetsége vagyunk. Tehát a teljes szentírást ne akarjuk úgy kiemelni, hogy csak ott van igazság, másutt meg nincs igazság. De azt kell mondani, hogy az igazság akkor is igazság, ha benne van a Bibliában, de akkor is igazság, ha nincs benne. Ha igazság az igazság, akkor az érvényes. Nekem ez a borzasztó egyszerű felfogásom, és mindig csodálkozom, ezt miért nem lehet megérteni? Miért kell semmivé tenni az igazságra, csak azért, hogy a Bibliának az igazságai torony magasan fölemelkedjenek? Ezt senki nem igényelte. A szentírók közül én hiszem azt, mindenki azt igényelte, hogy az igazságot mondjuk, és kiki a maga értelme színvonala szerint hirdette az igazságot. Aztán a negyedik gondolat, ez is olyan érdekes, hogy a megszólítás más a pogány felé, mint a zsidó felé. A zsidó a törvényt kapta, viaskodik a törvénnyel, 10 parancsolat, Mózes egész törvénye, 613 törvény, amit hallottuk, tanultuk. A zsidó számára a központi kérdés az, hogy bűn. És bűnös vagyok, mit lehet csinálni, hogy kiengeszteljem az Isten, bűn, engesztelő áldozat, bűnbocsánat. Ebben a gondolatkörben mozog a zsidó, mert ezt beiskolázták kicsi gyerekkora óta. Érdekes, hogy ebben az apostol egy árva szót nem szól a pogányok bűneiről, pedig a nyilvánoknak ugyanúgy voltak bűnei, hanem egy másik szót használ, és ez nagyon elgondolkoztató. Ahelyett azt mondja, hogy ti bűnösök vagytok, azt mondja, hogy az Isten a tudatlanság idejét elnézte, de most aztán arra hív, hogy térjetek meg. Tehát van ilyen evangelizáció, hogy bűnös vagy, tehát térj meg. De lehet ilyen evangelizáció, hogy a tudatlanság világában éltél, gyere most már a világosságra. Szó sincs ismét mondom arról, hogy bűnös vagy, és a bűneidből térj meg, tudatlan vagy. Ebben van bizony kemény ítélet is, de van, hogy úgy mondjam, empátia is. Hát persze, hogy tudatlanságban éltél, hát hogy tudhattad róla az igazságot, ha Isten nem hajolt le hozzád. De most már térj meg. Tehát a bűnökből is meg kell térni, ha valaki zsidóul nőtt fel, egy reformátusul nőtt fel, bibliai tanításokban nőtt fel, és tudja azt, hogy bűn és nem bűn, az onnan, abból a világból térjen meg. De hogyha egy ateista kerül a mi látómezőnkbe és hatókörünkbe, egy ateistát nem azzal kell lerohanni, hogy te nem is tudod, hogy milyen bűnös vagy. Azt kell mondani, hogy hát tudatlanok vagyunk. Szükségünk van emberen túli világosságra. Szükségünk van Istennek a eligazító szavára. Tessék, gyere közelebb az Istennél, ott világosságban. Ott több van, mint amennyi a te eddigi filozófiádból kitel. Tehát mondom, ez megint egy érdekes sajátossága a kétféle predikációnak, hogy ott úgy, itt emlék, és ne tegyük fel azt a kérdést, hogy kinek van igaza. Ez a legostobább kérdés. Amikor az Isten gazdagságára van szó, valaki ezt mondja, azt mondja, amazt mondja, akkor fölteszik a kérdést, hogy kinek van igaza. Mindenki ezt mondja, nekem van igaza. És hát nem igaz, testvérek, ezt el kellene fogadni végre, hogy nincs, hogy nekem van igaza, hanem igenis van ilyen. Van ilyen, hogy bűnös vagy, és bánd meg a bűnödet, és térj meg. És van ilyen, hogy egy hamis ideológiának a szalagján jártál. Egy hamis filozófiával nőttél, hagyd már abba azt a hamis filozofálást, és gyere az Isten világosságába. Tehát ne játsszuk ki az egyiket a másik el, ez rossz, ez a predikáció rossz, pályit rosszul predikált. Nem, nagyszerűen predikált. És mi is tanuljuk meg azt, hogy kinek hogyan kell elmondani az evangéliumot. És áldjon meg az Isten minket egy ilyen belső empátiával, hogy először ráérezzünk, hogy ez az ember milyen világban nőtt fel. Mi az ő világa? Mik az ő gondolatai? Milyen ismeretekben nőtt fel? És először alázkodjunk arra a szintre, amelyeken ő volt, hogy egyáltalán beszélgethessünk, és aztán mondhassuk el ezt az evangéliumot. Hogy aztán nagy áldás volt, vagy kis áldás volt ezen a prédikáción, az nem dönti el azt, hogy jó volt-e, vagy rossz volt a prédikáció. Ez megint meggyőződésem szerint egy hamis következtetés. Hogy mivel itt nem 1000 ember tért meg, vagy 2-3 ezer pünköskor, itten csak néhány tértek, ez egy rossz prédikáció volt. Ez egy nagyon jó prédikáció, hitem szerint Szentlélektől való prédikáció volt. És igenis az idő szélességével, tágasságával kihúzva ezt a prédikációt, nagyon sok embernek lett áldássá ez a prédikáció, és nagyon sok ember megtért ennek a prédikációnak a szava nyomán, nem csak ez a Areopágit, a Dionysius és a többiek. Sokan megtértek, mert ez Isten lelkétől való volt, annak ellenére, hogy ez más volt, mint amit megszoktak a bibliás kegyesek. Hajtsa meg fejét, hogy nem tudjuk.